Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, testvéreinket. A szép ének és zene után nehéz megszólalni, de ígérem, hogy rövid leszek, és majd folytatódik tovább az ének és a zene. Hát évvégén az ember, ha van egy kis ideje és elgondolkozik, azért néhány különös nagy felismerésre juthat. Egy ilyet olvastam nemrég, valaki azt írja a mi korunkról, hogy most gyorsabban futnak az évek, mint a napok. Gyorsabban futnak az évek, mint a napok. Mert egy nap az úgy egy átlátható szerkezet. Reggel fölébredünk, és tudjuk, hogy mi van előttünk, sokszor ki is számítható. De az években olyan rohanás van, mint amikor a vonat ablakából kinézünk, és azt látjuk, hogy most nem két lépést tettünk meg, hanem 20 kilométer, de az egész olyan maszatos. Úgy összeolvadt minden. Nem tudjuk megállapítani, és hol vagyunk. Aztán egy másik ilyen gondolat, amit most a nyitott szemmel legújabb karácsonyi számára hadd hívjam fel a figyelmet, mindig van egy motto, egy általában valaki költőnek, írónak egy gondolata, ez is nagyon szöget ütött a fejembe. Azt gondoljátok, az életben problémák vannak, és megoldásokat kell találni. Valójában az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Ez is nagyon szíven találó mondat. Hányszor mondjuk azt, hogy hát igen, ilyen probléma van, meg kell oldani, ilyen kérdés van, meg kell oldani, mintha ez olyan magától értetődő dolog lenne. Valaki azt mondja, nem, gondoljatok egy kicsit bele. Kár, hogy a magyar nyelvet csak két idegen szóval tudja kifejezni, hogy probléma meg tragédia. Hogy lehetne ezt lefordítani a mi nyelvünkre? Én ezt így mondanám magyarul, hogy azt gondoljátok, hogy az életben kérdések vannak? Nem jól gondoljátok. Kétségbejtő a helyzet. Nem kérdés, kétségbejtő a helyzet. Azt gondoljátok, az életben problémák vannak, és megoldásokat kell találni. Valójában az életben tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. Néhány nappal ezelőtt mondta nekem valaki, hogy kijelentette neki egy ember, hogy nem tud megbocsátani. Irgalomra van szükség. És egy harmadik dolog, amit csak így bevezetésként mondok, hogy valami szívvidítót is mondjak, de az nem tavalyi emlék, bevallom, az 30 éves emlék. Jöttem be itt a terembe, és Sarkadi Nagypál református teológiai professzorral találkoztam. Épp levetette a kabátját, feleségével együtt jött, egy délutáni előadás volt, a predesztinációról szólt, tehát az isteni előrelátásról. Hát őt, mint református teológus, ezt ugye nagyon foglalkoztatta, érdekelte, és éppen jön le a terembe, amikor itt a fordulónál összetalálkozik 5-6 református fiatal teológus jelöltel, akik hát ott a Református Teológiai Akadémián az ő hallgatói, és úgy széttárja a kezét, mondom, előttem van a jelenet, mert én is átéltem, ez olyan, mintha a tavalyi évben történt volna, de ez 30 év, tehát 82-ben történt. Széttárja a kezét, azt mondja, hát maguk mit keresnek itt? Maguk mit keresnek itt? És abban a szempillantásban, hogy kimondta ezt a mondatot, jött a felelet, amit ön, professzor úr. Tudok még ilyen szívidító dolgokat mondani, de évvégén, és hát ezzel kapcsolatban mondom, hogy 30 éve vártuk már ezt, hogy ez megjelenjen az isteni előre elrendelésről. Hát elég nagy léptékekbe mér itt az idő nálunk is, de mondom, hogy a napok azok lassabb, azok máshogy mennek, mint az évek, és mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy aki a maga számára is meg akarja érteni, hogy mit jelent az, hogy szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz, de hogy látja akkor Isten előre mégis a jövőt? Mindenki azt csinál, amit akar, de hogy látja akkor Isten mégis előre a jövőt? Vegye ki kézbe és olvass el egyszer-kétszer ezt a könyvet. Most már kivesszük a munkát a hangfelvétel rögzítő kezéből, mert eddig csak ugye velük másoltattuk ezeket az előadásokat, terjesztettük. Valóban a Bibliának egyik legcsodálatosabb tanítása, amin alapulnak a proféciák is, Isten kinyilatkoztatása is, hogy hogy lehet az, hogy a szabadságunkat tisztelő Isten, a bennünket szerető, bennünket az igazságra vezető, de a szabadságunkat mindig tisztelő Isten. Hogy lehet az, hogy előre látja azt, ami be fog következni? Ezen érdemes elgondolkozni, hogy magvas és mély dolgokon is gondolkozzunk. De most zenei ünnepélyünk van, én nem nagy témát választottam, egy zenei ünnepélyhez mi illik? Az, ami a Bibliában a legközelebb van a zenéhez, ezek a zsoltárok. És itt már nem 30 éves emlékre tudok visszatekinteni, nekem az elmúlt évben a Zsoltárok könyve nagyon sok erősítést, bátorítást, vigasztalást nyújtott. Valahol ajánlottam is a egy-két Zsoltárt, és valaki rám nézett egy pár hónapja, azt mondja, már 20 éve is ezt mondtad. Hát mondom, akkor lehet, hogy már 20 éve is nekem sokat nyújtott, mert a Bibliának a legnagyobb könyve, a legtöbb fejezete, 150 Zsoltár van, könyve a Zsoltárok könyve, és mindenkinek ajánlom, kedves vendégeinknek, testvéreinknek egyaránt, hogy a Zsoltárokat nagyon sokszor olvassuk, mert óriási bizonyság az, amikor a Zsoltárokból ránk köszön a tulajdon problémánk. Pontosan látjuk a Zsoltárokban, nem mindegyikben, de azért kell állandóan folyamatosan olvasni ezt a 150 Zsoltár, mert valamelyikből rád fog köszönteni a te mostani problémád, a mostani kérdésfelvetésed, amin most nem tudsz túllépni. És sokat gondolkoztam ezen, hogy hogy lehetséges ez, hogy ez a csoda, hogy Isten előre látta mi életünket, a problémáinkat, a legkisebbtől a legnagyobbig, és olyan 150 imát helyezett el a Zsoltárok könyvében, ami most képes szintiszta metszési tükörben mutatni a mostani problémáinkat. És én arra a meggyőződésre jutottam, hogy egyrészt az Istennek ez egy különleges ajándék, hogy előre ilyesmit adott nekünk, de másrészt van ebben egy szomorú felhang is. Tudnék az, hogy a Zsoltárokat mindig olyan közel érezhetjük magunkhoz ennek, talán az is az oka, hogy a történelem mindig ismétli önmagát. És az emberi életek is hajszál pontosan ugyanazokba a hibákba, bűnökbe esnek bele már 6000 év óta, és ez, hogy az ember olyan makacs lény, hogy nem nagyon tanul a hibákból, erre szokták mondani azt, hogy hát ezért ismétlődik a történelem, mert különben nem ismétlődne, ha tanulnánk a hibákból. Én most a 11. Zsoltárt javasolom, hogy mivel rövid Zsoltár összesen 7 versből áll, hogyha csak ennyit tekintünk bele, de nekem személy szerint a 74. Zsoltár volt ebben az évben is, már évek óta nekem a 74. Zsoltár az, ami a legtöbbet mondja. De ez egy hosszú Zsoltár, azt most nem akarom idézni, de azért megemlítem, hogyha valaki 5-6-szor elolvasná azt a Zsoltárt, akkor látná azt, hogy mennyire a mi mai korunkról szól. 11. Zsoltár az éneklőmesternek Dávidé. Az Úrban bízom. Hogy mondhatjátok az én lelkemnek, fussa ti hegyetekre, mint a madár? Mert íme a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztették nyilukat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? Az Úr az ő szent templomában. Az Úr trónja az egekben, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük. Mert az Úr igaz, igazságot szeret, és az igazak látják az ő orcáját. Nagyon rövid Zsoltár, és nem hasonlítható nagyon sok más imádsághoz, ahol mélyebb betekintést enged a lelkébe az, aki Istenhez fordul, és részletesebben mond el belső tapasztalatokat, viaskodásokat, eseményeket. Ez a Zsoltár olyan röviden érint meg dolgokat, de a rövidsége mögött nem szűkszavúság van, van e mögött tapasztalat, és van élettény, de olyan röviden, nagyon határozottan viszi előre a menetét. Az Úrban bízom, hogy mondhatjátok az én lelkemnek, fussa ti hegyetekre, mint a madár. Mit jelent ez? Ugye sokszor mondjuk azt, hogy a Biblia tele van szóképekkel, hasonlatokkal, de hát ezt hogy fordítanánk le a mi magunk nyelvére, hogy mikor tapasztaljuk ezt? Nagyon sok Zsoltár beszél arról, és nagyon sok Zsoltáros fejezte ki ezt, hogy sokszor, amikor az ember megéri a maga hitét, és komolyan akarja venni az Isten hitét, akkor megszólalnak hangok, és nem is a hitetlen világból, hanem a hozzá közel álló, hogy úgy mondjam, hívő világból, és sokalják azt, ahogy emberek meg akarják élni a hitüket. Azt mondják, hogy ez túl sok, túl komolyan veszed, túl a szívedre veszed. Például a 42. 43. Zsoltár is erről szól. Azt mondja Dávid, hogy én vezettem az embereket, vittem az Isten házába az embereket. És ezek az emberek azt mondták, hát na de hát mi minden történik a te életed, de hol van a te Istened? Te tényleg téged Isten vezet? Hát mi minden rossz történik az életed, hát hol van a te Istened? Tehát itt Dávid egy ugyanilyen tapasztalatot akar röviden elmondani, azt én az Úrban bízom, én az Istenre figyelek. Na de hogy mondhatják akkor nekem azok, akik itt vannak a közelemben? Hogy mondhatják nekem az én lelkemnek, hogy fuss a ti hegyetekre, mint a madár? Akkor a madárt elhessegetnek, hogy menj el innen, hát menj föl valami hegyre, és majd ott békességet, nyugodalmat találsz. Én az Úrban bízom. Majd ha az Úr azt mondja, hogy menjek, hát akkor majd megyek. Megint eszembe jut egy történet, ez már idei történet, és megint egy református lelkészről szól, ez nem célzatos a kiválasztás, mert találkozom én katolikus, meg evangélikus, meg más lelkészekkel is. Összetalálkozom egy nagyon hírneves református lelkésszel vidéken, teljesen váratlanul beszélgetünk, és amikor négy szem közt maradunk, azt mondja, kilépek az egyházból. Mi történt? Miért vagy ilyen felbőszült? Kilépek az egyházban csak politizálnak. Hát mondom, ezt már elég régen csinálják, hát ez nem... De azt mondja, kilépek az egyházból, mert annyi pénzt adnak, hogy megvegyék a saját kartársaimat, hogy kilépek az egyházból. De azt mondja, ezzel morfondírozva mentem haza, hogy kilépek az egyházból. De aztán eszembe jutott. Hát miért nem ők lépnek ki az egyházból? Hát miért nem ők? Hát én az evangéliumot akarom hirdetni, én a Bibliát akarom hirdetni. Ők pedig elfogadják az államtól a nagy pénzeket, összeszövik a levet és csinálják a maguk kétes értékű dolgot. Hát miért nem ők lépnek ki az egyházból? Hát mondom, akkor most te lépsz ki az egyházból, vagy ők lépjenek ki. Szóval nem tudtam dűlőre jutni, de most itt vagyok ennél a dolognál. Csak azért említem, mert egy hasonló tapasztalat, hogy mondhatjátok az élnek, fuss a ti hegyetekre, mint a madár, hes, nincs rád itt szükség, mert íme a gonoszok megvonják az íjat. Ráillesztették nyilukat az idegre, hogy a sötétségben az igaz szívűekre lövöldözzenek. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy ki mennyire gondoltát az emberi történelmet, általában az emberi történelmről mindenkinek a legdurvább dolgokként azok jutnak az eszébe, amikor háborúk voltak, 100 éves háború, első világháború, második világháború, és azt mondják, jaj de jó, hát tényleg az elmúlt évben se volt háború. Én azt gondolom, hogy folyamatosan és már nagyon régóta háború van ebben a világban. De nem kell kivinni az embereket a csatatérre, nem a csatatéren kell elhullani millióknak, ugye az első világháború 16 millió, másodikban 66 millió, nem. Most a milliókat sokkal inkább föl lehet emelni, most a hétköznapokba beköltöztették a háborúkat. Iszonyú háborúk vannak. Hát háború van a megélhetésért, pusztán a munkahelyekért, háború van a pozíciókért, háború van a lakhatásért, mindenütt csak az ember azt látja, hogy feszültsége és háború, és most nem fegyverekkel vívják, hanem sokszor szóval vívják. Fogják a nyilat, és hogy mondja a Zsoltáros, ráillesztik az idegre, és elkezdenek lődözni az emberekre. Mert hát Jézus is mondta, hogy régen a prófétákat nem csak ketté fűrészelték, vagy nem csak a kút mélyére bedobták, hanem azt mondja Jézus a 8. boldog mondásban, hogy így háborgatták a prófétákat. minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek érettem. Nagyon komoly háború dúl a szavakban, a kifejezésekben. Egyszerűen olyan szavakat enged meg az emberiség, úgy fogalmazzák meg az emberek az életet, hogy kilátszik valahogy a gyilkos szándék. És én a magam részéről azért tartom kegyetlennek a mi történelmünket, mert habár tényleg hálával mondhatjuk azt, hogy nincs világháború, meg nincs a mi országunkban háború, de van egy álnok, van egy megfoghatatlan, borzalmasabb, mert ugye úgy tűnik, hogy szalonképese formája a háborúnak, és ez pedig a napi háborúságok, amelyekből, hogy kijönni, hogy mikor lenne ebből más világ, hát ebből az emberek úgy gondolják, Bibliát nem ismerő emberek is, hogy ebből nem lehet kijönni, hát az élet harc. Az élet harc. És olyan harc, ami a létfenntartásért megy, egy dzsungeltörvény által vezérelt harc, és nemrég Karinti Frigyest olvastam, és ugye Karintinak nem csak humoreszkjei vannak, hanem nagyon megrendítő verse is. És az egyik versében, aminek éppen ez a címe, hogy létharc, ugye angolul, azon gondolkodik, hogy hát egy folyamatos háború van. És mire jut? Arra jut a végkövetkeztetése, hogy én inkább engem egyenek meg a férgek, mint hogy én egyem meg a férget. Erre a következtetésre jut, hogy inkább engem pusztítsanak el, inkább engem egyenek meg a férgek, hát itt ugye a férgeken már a háborús oldal, másik oldalát nevezi meg, mint hogy én egyem meg a férget. Nem vagyok hajlandó háborúzni, nem vagyok hajlandó embereket ölni. Az élet háború, nyilaznak ránk, lődöznek bennünket. Na de a Zsoltár is így folytatódik. Mikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz? Sokszor eszembe jutott ez a Biblia vers, és mivel nem volt Biblia nálam, nem tudtam ellenőrizni, hogy mivel folytatódik. De ez a Biblia vers, amióta én a Bibliát komolyan olvasom, tehát egy 31 néhány éve, ez mindig a fejembe volt, sokszor a fejembe volt, amikor az emberi életben, gyülekezetek életében láttam azt, hogy lepusztulás. Például át kellett élnem, hogy egy gyülekezetet fel kellett oszlatni. Nem kényelmes dolog, nem valami szívidító dolog. Átéltem azt, hogy több évi munka után minden lepusztult. Ez se valami szívidító dolog, hogy jársz évekig egy bizonyos helyre, ott emberek jönnek, és utána egyszer csak jön valami ez meg az, ilyen szél, olyan szél, rövid zárt, és szinte senki nem maradott. És akkor mindig eszembe jutott, amikor a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz. És mondom, hogy sokszor nem volt Biblia, vagy kiment a fejemből, aztán nem néztem utána, és az elmúlt évben is sokszor a fejembe volt, hogy amikor lepusztul valami, amikor tényleg az alapokig megrendülnek a dolgok, akkor mit cselekszik az, aki igaz ember szeretne lenni, vagy maradni. És aztán elővettem a Zsoltárt, és látom itt a negyedik versben, hogy ez a folytatás. Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Érdekes, mert ez nem válasz. Ez formailag nem válasz. A kérdés az, hogy amikor a fundamentumok elrontattak, mit cselekedett az igaz? A válasz az lenne, hogy az igaz föl van háborodva. Vagy az igaz ehhez és ehhez a cselekedethez folyamodik. Vagy az igaz keres más társakat, hogy valahogyan építsük fel ugye a lerombolt fundamentumokat. És nem ezzel folytatódik. Folytatás ez az Úr az ő szent templomában. Ott van a trónja az egekben. Miért így folytat? Mi ebben a válasz? Ugye elkezdtem ezen gondolkozni, nagyon sokszor az ember az életben nagyon megrendül bizonyos dolgoknak a láttán, És akkor mi kapcsol be bennünk emberekbe, hogy hát valamit kellene tenni. Van Babits Mihálynak egy nagyszerű verse, amikor kis vityillót vett Esztergom előhegyén, és oda kiköltözött a budapesti forgatagból, a szomszédban volt egy csirkeház. Leült a maga kis birtokán, és nézte a csirkeházat, nézte, hogy a csirkék hogy jönnek ki ott, ugye, hogy tollászkodnak, meg hogyan csinálják a napi dolgaikat, és egy nagy verset írt, ez a címe, hogy vers a csirkeház mellől. És akkor azt mondja, hogy hát fegyverkezik az ember, és két világháború közötti vers 30-as, fegyverkezik az emberiség, háborúra uszítják már a nemzeteket, már sorozzák a katonákat, már mindenki, már a vak is látja, hogy ebből egy égzengés, ebből egy világháború lesz. És azt én megnézem ezt a csirkeházat, amit békéssel jönnek, mennek, tollászkodnak ezek a csirkék. Azt mondja, egyszerre csak izgalom fog el. Nem, menni is, cselekedni kell, harcot a harc ellen, s a te gyilkos lelkét tettel ölni meg. Hát ez kapcsol be az emberbe, nem? Főleg, hogyha olyan nagy a baj, hogy már a fundamentumok is elrontattak. Ezt a verset nagyon régen ismertem, még középiskolás koromból, bennem is maradtak a sorai, hogy tényleg, amikor látunk valami rettenetes dolgot, bárhol, családi életben, környezetünkben, munkahelyen, gyüleked, bárhol, hát valamit tenni kell, Isten meg azt mondja, az Úr az ő szent templomában, trónja az egekben, hallgasson előtte az egész föld. Többet tartózkodjunk az Úr előtt. Többször forduljunk Istenhez, és majd, ha ő azt mondja, hogy ezt kell tenni, akkor tegyük meg. De ne a mi emberi felháborodásunknak higgyünk. A gonoszság mindig felháborító. Azt hiszem, egészséges ember az hazugságon, gonoszságon felháborodik. De mégis Kölcsey is, amikor írta a nagyszerű Parainézisét az unoka testvére, unoka öcséhez, Kálmánhoz, akkor azt mondta, a rossznak minden formája gyűlöletes legyen előtted. De orvoslásában mértéket tarts. A rosszat nem lehet elfogadni. A hazugságot nem lehet elfogadni. De hogy nyúlunk hozzá? Kinek a segítségét kérjük az emberek, kikkel fogunk össze? Először nézzük meg az Úr az ő szent templomában. Az Úr trónja az egekben, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. Nagy sor jön ezután. Az igazak számára az egész földi élet egy hatalmas megpróbáltatás. De ezt nem vesszük zokon, ezt örömmel fogadjuk az Isten kezéből. Van mindenkin bőven csiszolni való, még azokon is, akik igazságra törekszenek. Hát, ha nem látnak valamit, ami nem igazság az életükben. Az Úr az igazat megpróbálja. Arról meg biztosak lehetünk, hogy amit Habakuk próféta mond a könyvében, hogy Uram, hát a te szemeid nem látják a rosszat. Tehát az én szemeim is látják, a hazugságon, a gonoszságon én is fölháborodok, hát csak a te szemeid ne látnák. Tisztábbak a te szemeid, hogy sem elviselnéd, hogy sem eltűrnéd a gonoszt. Istenről biztosan tudhatjuk, és itt a Zsoltár legvége is kimondja, hogy kicsoda az Isten. Ez egy nagyon komoly Isten meghatározás. Általában Istenről mi az 1 János 4.8-at szoktuk mindig idézni. Az Isten pedig szeretet. Ez tökéletes meghatározás, hogy az Isten pedig szeretet. Na de van egy emellétett másik meghatározás, hogy az Úr igaz, igazságot szeret, és igazat látják az ő orcáját. Ez is egy meghatározás az Istenről. Az Isten a szeretetét mindig igazsággal párosítja. Az Isten nem nézi el végtelenül, csak hosszú tűrően a gonoszt. De végtelenül nem fogja elnézni. A szeretet önmagával kerülne ellentmondásba, hogyha Isten végtelenül tűrő lenne, de még a szeretet himnuszában se ez, hogy Isten végtelenül tűrő, csak az, hogy hosszú tűrő. Vigyázzunk a szavakra. 1 Korintus 13.4. Az Úr pedig hosszú tűrő. Igen, a szeretet hosszú tűrő. Makro tűmé, nagy türelmű, de nem végtelen türelmű. Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig az álnokság kedvelői gyűlöli az ő lelke. Hálókat hullat a gonoszokra, tűz, kénkő és égető szél az ő osztályrészük. Sokszor kérdezik tőlünk, hogy hogy lehet a zsoltárokat olvasni. Tehát a zsoltárok azért nagyon beolvasnak a gonoszoknak. Hát hol van itt a szeretet? Átok zsoltárok, hogy sziklához paskolja a te kisdedeidet, meg hasonlók. Vannak olyan bibliai kiadások, hogy ezeket apró betűvel szedik, mint a törölni akarnánk a Bibliából. Kedves gyülekezet, Isten, aki a szeretet Istene, hányszor mondja ki róla a Szentírás, hogy Isten bűngyűlölő. Ne csak az egyik oldalt lássuk, hogy Isten irgalma, kegyelme, hatalmas az ember iránt, hanem azt is lássuk meg, hogy Isten nem fogja örökké elviselni, eltűrni a rosszat. És ha most egy nagyon gyors lépéssel arra térek rá, hogyha lenne olyan földi mérőműszer, ami kimutatná, hogy évről évre itt a földön hogy gyűlik össze a gonoszság, meg meddig mehet ez még? Talán jobb is, hogy nincs ilyen, mert úgy gondolom, hogyha a Biblia kimondja, hogy a napok pedig gonoszok. Egyre gonoszabbá válnak a napok. Ha a Biblia kimondja, hogy olyan nyomorúság lesz, mint amilyen nem volt, és nem biztos, hogy csataterek nyomorúságára gondol, és sokszor az életben mozogva azt látom, hogy az emberekbe belül mi van. Ez valami félelmetes. A sokkal félelmetesebb, mint mondjuk egy csatatéren, hát én is voltam katona, és imitáltunk csatákat, és hát volt sajnos olyan imitáció csatánk, hogy két katonatársunk meg is halt, mert nem tartották meg a vonalat, és előre mentek, és amikor vezényeltek tűz, akkor kettőt például lelőttek. Tudod, valamelyes bepillantásom van ennek a vérségébe, hogy mi a csataterek borzalma. Na, de amikor egy emberben azt látjuk, hogy egy ember megkötözi magát, kitart valami rögeszméje mellett, vagy azt látjuk, hogy egy ember irgalmatlan, vagy azt látjuk, hogy egy ember se Istent, se embert nem lát. És az elmúlt évben is, meg az előtt években is azért elég sok olyan híradást hallottunk, ami persze csak a jéghegy csúcsa, hogy mi van az emberekben, és ki fogja ezeket a gyilkos szándékokat az emberekből kikezelni. Petőfi Sándor, amikor nagyon elkeseredett, pedig ő még nem látta a 20. századot, se a 21-et, akkor azt mondta, hogy majd, hogyha egy ember marad a földön, mert már minden mást kiirtott, és csak az egy ember marad, akkor már ugye csak egy választás lesz, hogy egy vadállatot vegyen nőül. E vadállatnak mélyéből a réginél talán szelídebb emberfaj kerül. Ez a Petőfi versnek a befejezése. E vadállatnak mélyéből a réginél talán szelídebb emberfaj kerül. Mondja 1846-ban, tehát több mint 160, majdnem 170 évvel ezelőtt, amikor mit láttak még az akkori emberek, abból a sok szörnyűségből, amit fölhalmozódik a földön. Bizalommal kell tekintenünk a jövőre, de a múltról, a múlt évről csak azért egyetlen egy gondolatot még hadd mondjak. Én nem tudom az éveket úgy számon tartani, hogy valaki megkérdezné tőlem, hogy a 2012-es év neked mit jelentett. Hát fogalmam sincs. Maszat. 2013 mit? Az is egy maszat. Az elmúlt egy évtized, másfél évtized nekem olyan maszat. De az elmúlt évről nekem az jut az eszembe ebből az évből, amit magunk mögött hagytunk. Ugye, hogy a világban éltünk és hallottuk a híreket, nekem az jut eszembe, hogy az emberiség egyre több új trükköt talál ki. Ebben a kis országban élek, néha lépem át Vajdaság felé, Erdély felé, Felvidék felé, tehát végülis a történelmi Magyarországba, bár ebbe az évben Svájcba is eljuthatunk, egy érdekes táborba, itt is játszik egy kedves testvérünk, aki bennünket meghívott. Az is egy érdekes dolog volt, de mit értek ezen? Én azt látom, hogy az emberiségnek, a kormányoknak, a vezetőknek, de a tömegeknek is nagyon jól esik mindig új trükköket kitalálni. A gonoszságra, a hazugságra. Egy kicsit változtatunk a dolgokon, megreklámozzuk, más fénybe állítjuk, úgy adagoljuk, más taniolba pakoljuk bele, és úgy nyújtjuk át az embereknek. Ez fárasztó dolog, és keserves dolog. Új trükkök kitalálása meg tovább mélyítik a gonoszságot és a hazugságot, és eszembe jutott a Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus Krisztusnak az a kijelentés a mi korunkról, hogy a gonoszság megsokasodik. A gonoszság megsokasodik, mert új formákban adják el a régit. Tehát nem a régit tupírozzák, vagy nem a régit, mint egy unalmas dolgot állítják az emberek elé, hanem kitalálnak valami hangzatos, valami nagy tömegeket megnyerő kifejezést, és félelmetes az, hogy az emberiség, mint tömeg, egyre rosszabbul vizsgázik. Nekem az elmúlt évről, de talán évekről is ez a megrendítő tapasztalatom, hogy mit fognak még új trükköt kitalálni. Kifogyhatatlan az emberiség ebben. Ezért kell nekünk, akik egy más ország küldöttei vagyunk, ezért kell nekünk tudatosítanunk, hogy az Úr igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő országát. És ebben a világban, amelyen mi változtatni a világon nem sokat tudunk, bárcsak ha változtatunk is, ne rossz irányba változtatnánk, magunkon elfogadni a változtatást, a környezetünkre valami jó hatást tenni. Látom a sorokban egyik kedves régi munkatársamat, akitől, mint fiataltól sokat tanulhattam. Egy mondatával hadd zárjam le, amit Zsolt mondott egyszer, amikor utaztunk, keseregtünk, örültünk is, akkor egyszerű kimondott egy nagy mondatot. És ez így szólt, de csak ebben az életben szenvedhetünk Krisztusért. De csak ebben az életben szenvedhetünk Krisztusért. Az örök életben nem lesz szenvedés. Akarod még az életedet jól eltölteni? A következő évben van valami programod? Gondolj erre. Míg tart ez a gyalázatos, tele trükkökkel, új gonoszságokat, hazugságokat kitaláló történelem, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Itt szenvedhetünk Krisztusért, az örök életben nem lesz szenvedés. A Krisztusért való szenvedésnek, a Krisztussal való különleges együttjárásnak rövid történelmi időszaka következik. De ez amennyire rövid lesz, annyira mély és annyira súlyos lesz, és ezért kell nekünk erre felkészülni. Ezért nekünk most a legfontosabb dolog az, hogy mi felkészüljünk arra, hogy ebben az életben még nagyon mélyen, nagyon sokat, nagyon súlyosan kell szenvednünk Krisztusért. De ugyanakkor erre azt mondja mégis a Római Levél 8. fejezet, ez egy pillanatnyi rövid szenvedés. Ahhoz a dicsőséghez képest, ami az örök életben vár bennünket. A Jóisten segítsen bennünket, hogy egy ilyen új esztendőnek vágjunk neki. Amen. Thank you.
Bye. Hajtatunk végén, keressük meg az ötös számú éneket, és az ötös számú ének első és hatodik versét énekeljük el, tehát ötödik számú ének első és hatodik verse.
Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, hálával hajtjuk meg fejünket előtted, hogy visszaemlékezzünk az elmúlt évre, évekre. Mi is elismételhetnénk a próféta szavaival, hogy ha visszaemlékezik, akkor megalázódik bennünk a mi lelkünk. És ezt vesszük szívünkre, és ezért bízunk, hogy te ott vagy a helyeden, a te szent templomodban, a te szemöldökeid megpróbálják-e föld lakosait. Te újra és újra elmondod, Istenünk, hogy te az igazat megpróbálod, mivel szereted, de aki kitart a gonoszság útja mellett, az gyűlöli a te lelked. Köszönjük, Istenünk, hogy arra is bátorítasz, hogy felkészüljünk az új esztendőre. A mi kis országunk is nehéz évelé néz. Kiki a családjában is látja a problémákat, de azt is látjuk, hogy az országunkban különleges feszültségek, különleges megpróbáltatások lesznek az év elején, hiszen választásokra készülődik az ország, és újabb trükkök, nem csak a mi országunkban, az egész világon is látjuk, hogy a gonoszság a végóráit éli, és nem hagy fel azzal, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Segíts Istenünk felkészülni az új évre. Ne engedjük magunkat sodortatni, hogy csak egyik évből megyünk a másikba, és az egyik év ugyanolyan előttünk, mint a másik, még akkor is, hogyha lehet ilyen érzésünk, hogy döbbenetes gyorsasággal száguld az idő. Segíts megállni, segíts ilyen kérdéseket is feltenni, mint ez a Zsoltár, hogyha a fundamentumok is elrontattak, mit cselekedett az igaz. Segíts, hogy mi ragaszkodjunk az igaz úthoz, egyenként is, és mint közösség is. Segíts, hogy mindezt szeretetben tegyük az egyéni érintkezésben és a közösségi alkalmakon is, hiszen te mondod az igékben, hogy az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. És segíts Istenünk, hogy a hitünk szerint hátralevő rövid történelmi időkben mi megtanuljunk szenvedni Krisztusért, és ezt örömmel, bizalommal és reménységgel tehessük. Ez a mi kérésünk az új év küszöbe felé érkezve, de tégy többet annál, mint amit mi kérni tudunk. És mi hiszünk abban, hogy te oly sok jót tartogatsz számunkra, hogy megelégítsél bennünket, és elvezess a te országodba. Legyen hála mindenért, amit eddig tettél értünk, és amit ezután is kész vagy megtenni. Minden gyarlóságunk, gyengeségünk ellenére is Ebben reménykedünk, Istenünk, segíts bennünket az új esztendőben a te nagy kegyelmedből, Jézusunk nevében. Amen.
Amen. Imádság után a megkezdett 5. számú ének 7. és 8. versét énekeljük el.